Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves hallgatóink, illetve tisztelt nézőink, ez itt a Partcafé. Szeretettel köszönti önöket a 19. adásban a két műsorvezető, Mihálovics András.
És Pritzinger Péter. Nagyon klassz, mert 19.
Nem sokára a 20. műsor.
Igen, igen. És utána meg nem sokára a 25. jubilálunk. Fű, hogy rohan az idő, jó társaságban mindig mondanom volt. És most különösen rohanni fog, kedves hallgatók és nézők, mert édes élet a Balatonnál, ez lesz a témánk. Úgyhogy az egy olyan, hogy mondjam, keresem a megfelelő kifejezést, olyan megszokott családi program, nem, hogy menjünk már le, együnk egy fagyit a Balatonra, olyankor is, ha mondjuk nem strandolni megyünk, vagy együnk egy jó sütit, sétáljunk valahol, valahogy ez így összekapcsolódik.
Az édesség,
fagylaltok, sütemények, kávé a Balatonnal.
Igen, igen. Még mielőtt rátérnénk a tulajdonképpeni témánkra, azt szeretném András kérdezni tőled, hogy szerinted melyik a legismertebb Balaton nevű Balaton márkájú édesség?
Hát a Balaton szelet.
Na, erről van szó. Tisztelt nézőink, kedves hallgatóink, a Balaton szelet, aminek egyébként az égvilágon semmi köze a Balatonhoz, sőt, mi több, most már Magyarországhoz sem. Nem tudom, ki szabad-e mondani annak a multinak a nevét, amelyiknek a tulajdonában van, valószínűleg Nestlé.
Igen.
Tehát gyakorlatilag az egyetlen minden magyar által ismert, vagy a legtöbb magyar által jól ismert Balaton márka nevet viselő csokoládé sem magyar. Azzal együtt szeretjük természetesen, sőt, időnként mókázunk is vele. Például Tihanyban, a Várfalon, illetve a sétány oldalfalán, ahol a Kolotkó Mihálynak a Gombóc Artúr szobra van. A Gombóc Artúr magasan tartott szárnyai közé az emberek előszeretettel helyeznek be egy Balaton szeretet, és aztán fényképezik őt.
Igen.
Meg saját magukat.
Eszembe jutott Rádai Mihály városvédő műsor, hogy Pallas Athéné kezéből időnként ellopják a lándzsát, ez volt, igen, az alcím, akkor Gombóc Artúr karmaiból időnként ellopják a Balaton szeretet, mert én volt olyan, hogy oda mentem, és volt Balaton szeretet, és volt olyan többször is, hogy oda mentem, és sajnos szegény üresen, üres kézzel ücsörgött ott a falon magába.
Bárki megnézheti a közösségi médiában véget nem érő sora a Gombóc Artúros Balaton szeretes képeknek.
Nem tudom, ki az ötlet, a Gombóc Artúrt értem, de az, hogy kirakott bele Balaton szeretet, először egy zseni volt, és marha jó marketing.
Mindenki
fogás.
Szereti.
Igen.
Szóval, hogy alapvetően az van, hogy az emberek szeretnek jókat enni, szeretnek jókat inni, és ezen belül nyilván szeretik az édeset, szeretik az édességeket. Úgyhogy értelemszerű összekötni a balatoni életérzést ezekkel az édes ízekkel. És ennek az egyik lehetőség az, hogy olyan kampányokat csinálunk, hogyha olyan akciókat hirdetünk, amelyikben elkezdjük az emberek fejében élő meglehetősen sematikus balatonképet sok mindennel árnyalni. Mivel beszélgetünk meg korábban ebben a műsorban arról, hogy a Balaton márka képe, az tulajdonképpen négy dologból áll össze. Az egyik ez az aktív és ökoturizmus, sport, mozgás, szabadidő, ebbe benne értem a strandot is. A másik a bor és a gasztronómia, a harmadik a kulturális értékek, a negyedik pedig az egészségturizmus. Uh-huh. És hát nyilván ezen belül a bor gasztró lesz az, ahol a különböző ízekkel megpróbáljuk a Balatonhoz csalogatni az embereket, mégpedig nem csak nyáron, hanem télen, ősszel, illetve tavasszal is. Ugye volt már a Balatonnak fagyia, volt már strandétele.
Volt bora.
Van bora, úgyhogy az idei évben először immáron lett a Balatonnak süteménye is.
No.
Nincs még a Balatonnak kávéja, vagy tudomásom szerint nincs, tehát van még ebben kiaknázható lehetőség, és hát nyilván ezeknek az édességeknek a legjobb tulajdonsága az, hogy nem kell fizikailag a Balatonnál lenni ahhoz, hogy megkóstolhassuk őket, hiszen bárhol találkozhatunk velük.
De akkor mitől Balaton sütije a Balaton sütije? Mi van benne, ami csak és kizárólag a Balatonra jellemző, mondjuk?
Hát nem állítom, hogy ez egy teljesen eredeti innováció. Uh-huh. Ugye van olyan, hogy az ország tortája, van olyan, hogy az ország bora, van olyan, hogy az országház bora, de tulajdonképpen nagyon messzire nem kellett menni az ötletért. Itt valójában arról van szó, hogy konkrétan fölkértünk egy balatoni cukrászatot, hogy készítsen egy olyan süteményt, ami megjelenésében, színében, formájában és ízvilágában is valahogyan kötődik a Balatonhoz, és amit el tudunk látni ezzel a talán megtisztelő címe,
na jó,
hogy
de
ő
hát
a Balaton
az a, nekem így a minimum felvétel, vagy feltétele annak, hogy valamit a Balaton valamilyenek nevezzünk, hogy ott az ottani jellemző alapanyagokból készül.
Ottani alapanyagokból készül, vagy arra a tájra jellemző alapanyagokból készül, és az sem baj, hogyha a térséghez kötődő vállalkozók vagy mesterek hozzák létre. Uh-huh. Itt is ez történt. Ez tehát nem egy nyilvános pályázat, vagy nem egy verseny keretében dőlt el, hanem egy régi jó kapcsolatunk, egy régi jó partnerünk készítette el nekünk ezt a sütit, aki egyébként korábban készített már süteményt más neves alkalmakra vagy eseményekre, például a Giro d'Italia magyarországi futamára.
Mi volt a fő szempont, hogy melyik legyen az, amelyik ezt a sütemények közül, ami ezt a megtisztelő címet viselheti?
Ezt majd igazából egy év múlva fogom tudni megmondani, amikor már egy nyilvános pályázat, egy felhívás, egy verseny keretében fog eldőlni a Balaton sütijének a győztese. Ez nem sokára meghirdetésre kerül egyébként. Most picit úgy kell elképzelni, hogy nem akartunk elévágni a Balaton fagyjának, hanem a Balaton fagyja után fog a nyilvánosság számára megjelenni a pályázat, és akkor valamikor az ősz, október folyamán tervezzük, hogy bemutatjuk a 2025-ös Balaton sütét, ami viszont nem jelenti azt, hogy a mostani, a 2024-es nem lesz változatlanul elérhető, nem lesz kapható, úgy, mint hogy ő a 2024-es Balaton sütije.
Egyébként ez ilyen szezonális, vagy négy évszakos süti, ha már ugye ezer indok a Balaton mellett gyakran elhangzik ez a kifejezés nálunk, akkor azt gondolom, hogy ennek négy évszakosnak kell lennie, nem csak nyáron kapható.
Olyannyira, hogy a 2024-es Balaton sütijét, ha jól emlékszem, akkor 2024. szeptember végén mutattuk be, tehát őszi időpontban, vagy őszi alkalommal. Természetesen egy cukrászati termékről van szó, ami decembertől júliusig bármikor előállítható. Egyébként érdekessége a mostani kékotellós Balaton sütének, hogy addig tud a cukrászat ebből a Balaton sütéből újabb és újabb tálcákkal előállítani, amíg a tavalyi évben erre a célra összegyűjtött kékotelló püré rendelkezésre áll. Amikor az majd elfogy, akkor nem tudnak többet.
Mennyire vannak könnyű helyzetben a balatoni cukrászdák? Nem tudom, mennyire ismered az ő véleményüket, mert hogy hát ugye lehet, hogy ők is ugyanabba a problémába ütköznek, mint a Balaton, hogy hát négy évszak van, nyáron oké, megy a biznisz, fogy a süti rendesen, de mondjuk egy ködös novemberi délutánon, vagy egy derengően napfényes koramárciusi szerda reggel nagy kérdés, hogy van-e vendég a balatoni cukrászdákban.
Van, csak nincs annyi, természetesen. Uh-huh. Ugye, hogyha emlékszel, akkor nem olyan régen itt a műsorban beszélgettünk Rieder Gáborral, a balatonfüredi Vazarelli kiállítás kurátorával. Ez a kiállítás ugye január-februárban valósult meg, és én magam is kipróbáltam, leteszteltem, nagyon jó program volt. Egy átlagos januári hétköznapon Balatonfüreden, tudom, láttam a közösségi médiában, egy átlagos balatoni, vagy átlagos januári napon Balatonfüreden egyrészt az arellit nézni, másrészt beülni egy cukrászdába, a kávét, Balaton sütijét kóstolni.
Azt javaslom, hogy akkor hívjunk be egy szakembert, Karádi Szabolcs, aki cukrászmester és turisztikai szakember is, úgyhogy innen folytatjuk Szabolccsal.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Tehát a vendégünk Karádi Szabolcs, aki, mint kiderült, nem cukrászt, viszont cukrászda tulajdonos és turisztikai szakember. Köszöntünk itt az adásban, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Ez így van, én is köszönöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
A cukrászdádat pedig Segrettónak hívják. Egy kicsit gondolkoztunk a Péteren a helyes kiejtésen, mert annyira rááll a szánk az olaszra és a két tére, hogy lett egy tével a Segretto.
Tökéletes sikerült, egy kicsit magyarosítottuk a titok nevet. Aha. Ugye itt a titok a sütiknek a receptjében és az elkészítés módjában nyilvánul meg. Egy picit próbáltuk ezt a titok nevet, ami angolul is hasonló, de olaszul ugye Segrettót jelent, és próbáltuk magyarosítani, így jött ez a
na
név.
Most már mindent értünk, csak azt nem, hogy cukrászat
nem árulja el a Balaton sütének a receptjét.
Igen. Csak azt nem, hogy a cukrászat tulajdonosaként vállalkozó vagy, de turisztikai szakember, és akkor melyik a fontosabb, melyik vagy mindegyik igazából,
nagyon fontos.
Melyiknek a része?
Turizmusból jött a cukrászat, a turizmusból jött az egész brand. Szerettem volna, hogy olyan terméket állítsunk elő a Balaton régióba, ami egy újdonság, ez 17 éve történt, ami egy olyan új dolog, amit még senki nem csinál. Külföldi alapanyagokból is dolgozunk, helyi alapanyagokból is, viszont nem a klasszikus, hagyományos süteményeket szerettem volna a vendéglátegységeinkbe megismertetni a turistákkal, hanem egy egyedi készítésnek a titkait.
Oké, mielőtt belemennénk a szakmai részletekbe, mert hogy erről is fogunk néhány szót váltani, minden vendégünket szeretnénk a tekintetben is bemutatni, hogy hogyan került a Balatonhoz, milyen módon kötődik a Balatonhoz. Te mióta és hol élsz a Balatonnál?
Nagykanizsai születésű vagyok, tehát 50 kilométerre laktunk mi a Balatontól, és 6 éves voltam, amikor egy nyaralót a szüleim vettek, egy nagyon pici nyaralót, ezt körülbelül 15 évig újítgattuk föl, mire lett belőle egy szép nyaraló. Szegény családból származom, és én a 6 éves korom óta csak a Balatonnál, ott kezdtem el horgászni, versenyszinten horgáztam gyermekkoromban, a nádasban nőttem fel, lehet azt mondani, hisz ez a nyaraló, ez egy majdnem vízparti nyaraló.
Hol volt ez?
Balaton-Máriafürdő.
Oké, tehát alapvetően Nyugat-Balaton.
Déli part, igen, Nyugat-Balaton, és ez egy gyönyörű kis hely, a mai napig megvan, ez lesz az, amit soha, de soha nem fog eladni a család.
Hogyan kötődsz Keszthelyhez, hiszen ugye a Keszthelyen működteted a cukrászatodat?
Igen, ugye muszáj volt én nekem egy olyan telephelyet keresnem, ahol az északi és a déli partot is nagyon könnyen elérjük, hisz a cukrászat kiszállít, és pont a csücskön vagyunk, ez pontosan a 71-es útnak abban a kereszteződése, ahol a déli part, illetve hát az északi partot is elérjük, és ehhez tökéletes volt a Keszthely az elkerülő mellett.
Ugye Nagykanizsánhoz is kötődsz, van-e még olyan balatoni település, ami szívednek kedves?
Hát, hogyha nem is közvetlen maradt, de Hévíz. Hévízen nyitottam meg az első kávézómat 21 éve a főúton. Egy nagyon pici bérelt 30 négyzetméteres üzlet volt. Azóta még 2 üzlethelyiséget hozzáépítettünk, és most egy lunch típusú kávézó cukrászla.
Megütötte a fülemet, hogy külföldi alapanyagokat használsz. Ez a döntés, ez hogy született meg? Mert én beszéltem vendéglátósokkal, sajnos elég régóta vagyok a pályán, hogy egy pár ilyen nehéz időszakot kénytelen-keletlen lekövettem, és azt mondták a magyar vendéglátósok sok esetben, hogy nem nagyon találtak egy ideig megfelelő magyar alapanyagot. Téged is ez a kényszer vezetett erre, vagy te egy tudatos döntést hoztál?
Is. Én ugye nagyon sokáig kint éltem pont Olaszországba, és ismertem ezeket a termékeket, amikből a minőségi élelmiszerek készülnek. És itthon még nem voltak meg, most azóta már egyébként egyre jobban behozták őket, de nem voltak meg az alapanyagok, most már vannak itthon is. Inkább az, hogy nagyobb a választék, az vezetett rá.
Csak édesipari, vagy kifejezetten édesipari termékeket, vagy mást is hozol?
Nem, mást is hozok. Ugye a saját üzleteinkben a Szent Daniel, az Udine mellett van, nem sok koronét, a sonkát hozzuk, őstermelőtől hozzuk a sonkát, sajtokat hozunk, innit a Kormonz környéki latériáktól, illetve olyan delikátes termékeket, ami tipikus olasz.
Bort is?
Nem, bort nem hozhatunk be, nekem az túl pici a vállalkozásom, ugye az jövedéki engedély kell.
Egyébként az olaszoktól alapanyagokat használsz fel, vagy turisztikai vendéglátási tapasztalatokat is ellestél?
Mind a kettőt, először főleg a turisztikai tapasztalatokat, ugye a Gardató volt nekem a nagy kedvencem odakint, oda jártunk rengeteget hajózni, nyaralni, barátkozni, ott fiatalságomat ott töltöttem, de aztán rájöttem utána már, hogy a Gardató egész életbe látogatható, hisz 90 éves emberek is nagyon szívesen sétálgatnak ott, azóta is visszajárok, de alapanyagokat is hozunk, sok mindent. Főleg az volt, hogy inkább a brandépítést és a divatot hozzuk át, aztán hát jött vele az alapanyag is.
Mi az, amit az olaszok jobban tudnak? per pillanat legyünk optimisták, mint a magyar turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások.
Ezen a téren mi szakmánkban az olaszoknak azért van egy nagyon nagy előnyük, ugye körbeveszi őket a tenger, tehát a lokációjuk az annyira egyedi, hogy azt utánozni nem lehet, illetve amit jobban tudnak, az egyszerűség, nem komplikálják túl a dolgokat, segítik egymást, tudnak csapatba dolgozni, régióba dolgozni, és ami nekem a turizmusban mindig nagyon tetszett, hogy desztinációként üzemeltetik a egységeiket, a városaikat, tehát összefogás van, és térségbe gondolkodnak.
A cukrászda tulajdonosként röppenjünk vissza egy kicsit a Balatonra. Azt hogy látod a balatoni cukrászatnak a helyzetét, olyan, mint hogyha reneszánszát éli, nagyon sok hely van a Balaton, nagyon jó minőségű sütiket lehet kapni. Kimondhatjuk ezt, hogy újra divat lesz cukrászdába járni?
Újra divat lesz cukrászdába járni, és újra nagy divatja lesz, én úgy látom, a cukrászatnak. Nagyon sokat fejlődtünk fagylaltban, nagyon sokat fejlődtünk süteménybe, de önmagában a gasztronómiába is, és ennek a Balaton egy nagyon jó otthona.
Azért lep meg, amit mondasz, mert hogy közben meg viharosan terjed az egészséges életmód, ami megüldözi ezeket a földi örömöket, úgyhogy külön öröm, hogy ennek ellenére is jár magyar lakosság cukrászdába, de mi az, amit keresnek, mi az, amire igény van a Balaton körül? Vannak-e speciális balatoni fogyasztók?
Igen, a klasszikus magyar süteményeket klasszikus formájában, tehát nem újra gondolva, mint ami divat volt a 2000-es évek elején, hanem a klasszikus régi formájában is ízébe keresik, de ez tökéletes minőséggel. És ehhez nagyon sok olyan cukrászunk van, akik aranyérmes és világbajnok cukrászok a Balaton körül. Az ő termékeiket keresik, akik a klasszikus vonalra mennek, illetve a trendi, a fiatalosabb vonalra, és ezekre az új hullámos süteményekre ugyanakkor a kereslet, mi inkább őnekik tudunk megfelelni ezekkel a külföldi formákkal és ízekkel. Én szerintem mind a kettőnek most nagy divatja van. Nagyon sokat fejlődött a cukrászat.
Megfizetik?
Megfizetik, inkább kevesebbet, ritkábban, de megfizetik a minőséget. Ez egy nagyon jó hír, hogy a Balatonnál egyre több a minőségi turista.
Ez nem jelent gondot, hogy a minőséget és az árakat összehangoljuk? Mert nyilván azért mindenki ebben az országban él, látta, hogy azért volt egy derék áremelkedés az alapvető alapanyagoknál is. Na most, és akkor nem beszéltünk a munkaerő drágulására, az energiaköltségekről. Nyilván nem olcsó mulatság ma minőségi cukrászati terméket, fagylaltot előállítani, de megfizetik el, mert hogyha ha meg beleteszem az alapanyagot, és ez egy örök dilemma, beleteszem az alapanyagot, beleteszem a munkát, beleteszem a minőséget, de kisebb forgalmat érek el, mert magas az ár, az nem tudom, hogy visszaüt-e.
Igen, megfizetik. A válaszom az, hogy megfizetik. Nem olyan sűrűn, nem mindennaposá válik egy magyar családnak egy cukrászdába járás, de amikor ott a lehetőség, akkor inkább, mint hogy egy gyengébb, alacsonyabb kategóriás üzletbe menjenek be, megfizetik, és érdemes nekik dolgozni. Tény, hogy nagyon drágán kell adni. Rajtunk kívülállókok miatt azért a tőzsdén a csokoládé, ez négyszerös, ötszörösére ment már, most majd követi a kávé is. Nagyon drágán kell adni, lehet, hogy luxus termék lesz, de akkor is megfizetik.
Például egy Balaton süti, amiből itt van előttünk egy pár darab, ebből egyet mennyiért árultok, vagy a partner cukrászdáitokban mennyiért?
Úgy hozzávetőlegesen konkrét árat persze nem mondhatunk.
1000 forintért kell, hogy adjuk kiszállítással együtt. Ugye ez az 1000 forint soknak hangzik, de azért ebben van egy kiszállítói, speciálisan erre a célra készített hűtőautó, a sofőrnek a díja, ebben van minden, az üzemanyag, az elkészítéshez, a képek, a doboz, amiben kivisszük. Tehát ez nagyon is összetett.
Hát meg ugye Kardos Gáborral beszélgettünk arról, hogy mihez képest sok vagy kevés az 1000 forint.
Igen.
Egy ismerősöm tegnap posztolt a közösségi médiában, most nem mondom ki, hogy melyik gyorsétterem láncnál 1100 forintos kávét. Ahhoz képest az 1000 forintos Balaton sütié talán nem is olyan sok, illetve amit szintén a Gáborral beszélgettünk, hogy a, valamiért a balatoni árak azok ilyen hangulatbarométerként működnek, tehát a Balatonnál valamiért olcsónak kell lenni, de mondjuk most fölteszek egy kérdést, nem tudom, hogy a Vörösmarty téren egy szelet záhertorta az mennyibe kerül? Nem tudom, csak kérdezem.
Több, mint a kétszeresével, mint a Balaton.
És az miért nem zavar minket? Na, ennyit erről.
Igen. Szusszanjunk és emészszük ezeket a gondolatokat egy néhány perc erejéig, mert rövid szünetet kell tartanunk, de senki ne menjen sehová, tovább folytatódik az édes élet a Balatonnál, a Partcafén, Karádi Szabolcsal, a Szegrettó cukrázat tulajdonosával, turisztikai szakemberrel. Tartsatok velünk továbbra is, kedves nézők, kedves hallgatók!